Figyelem, a videó elkészülését egyik politikai szervezet sem támogatta. Orbán Viktor, Gattyán György és Márkizai Péter közül csak az utóbbi vállalta el a beszélgetést. Egy kanapén extra Márkizai Péterrel.
Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig a Zsoltám YouTube csatorna. Történelmi nap a mai, de nem azért, mert itt ül a vendégem a kanapémon, mert ő már ült itt, hanem azért, mert ma kapott 5 percet a közmédiában. Abban a közmédiában, ami 130 milliárd forintunkban van éves szinten fenntartva, de szerencsére minőségében is, hogy mondjam, a közlés objektivitásában és hitelességében ez jól meg is látszik, úgyhogy azt gondolom, hogy egyikünknek se lehet kétsége afelől, hogy ez a pénz jó helyre megy. Viszont a közmédiában sok kérdés nem merülhet fel az ellenzéki jelölttel kapcsolatban. Ebben az adásban ez abszolút másképp lesz. Amit fontos elmondanom, ugye, hogy a hatalom a népé, ez dengi most az ellenzék, éppen ezért úgy döntöttem, és az elfogultságomat kizárva arra kértelek titeket, hogy tegyetek föl kérdéseket Márkizai Péterhez, a közös ellenzéki miniszterelnök jelölthöz. Így hát a ma elhangzó kérdések némi korrekció és szerkesztés, de tényleg csak mondjuk nyelvtani szempontból, az csak a ti kérdéseitek lesznek. Úgyhogy ha esetleg valaki még nem tudná, hogy hova menjen és mit csináljon április 3-án, és csak mondjuk egy-két órája van arra, hogy ezt eldöntse, akkor mindenképpen utassátok meg neki ezt a videót, és azokat a válaszokat fogják megkapni remélhetőleg a kedves nézők, amik őket érdeklik, amiket ők maguk feltettek. Nem is rabolnám tovább a szót, mert szűkös az időnk, itt van velem Márkizai Péter. Hello!
Szervusz!
Hogy vagy?
Harcolunk, küzdünk, fáradt vagyok, de nagyon optimista és egyben reménykedő.
És még milyen fáradt leszel, hogyha minden úgy megy, ahogy szeretnétek? Rengeteg kérdés van, ahogy már elmondtam neked, és ezeket kategóriákra bontottam. Mondj nekem egy számot, 1-től 11-ig.
Akkor 7.
7. Mi nem az 1-est mondtad? olyan közel lett volna. De akkor megnézzük a 7-es kártyán, hogy mik vannak.
Vagy miért nem a 6-ot, igaz?
Miért nem a 6-ot, igen. Vagy miért? Hát itt volt a kezemben az 1-es, simán mondhattad volna azt is. De persze nehezítsük meg a youtuber dolgát, tehát nincsen ezzel probléma. Na. A 7-es témakörnek a fantázia neve, hogy sokan vagyunk, de nem elegen? Arra szeretnélek kérni, hogy tömören és röviden. Tudom, hogy azért neked hadilában állsz a rövidséggel, amikor időről van szó, de fontos az, hogy tömören és mindenki számára érthetően válaszoljunk ezekre a kérdésekre. Greenpeace által kezdeményezett zöld politikát tervezik-e egységesen aláírni?
Őszintén szóval én nagyon nyitott vagyok rá. Ugye egy 6-párti programunk van, a 6 pártból 2 zöld párt, nekik teljesen szívügyük, tehát szerintem az ellenzéknek a zöld ügy az mindig is a fókuszban lesz.
Ha nyer, akkor megállítja a balatonparti szállodai építkezéseket?
Nagyon remélem, igen.
Nagyon remélet, hogy nyersz, vagy nagyon remélet, hogy megállítod?
Mind a kettő. Ugye nem csak az a baj, hogy szállodákat építenek a Balatonparton, hanem hogy elveszik a területet minden mástól. Védett területeket, ugye Fertőtó vagy Tatai-Öregtó, védett területeket is a saját turisztikai fejlesztéseiknek rendelnek alá. Magyarul szokás szerint mindenki más érdektelen, nem számít nekik, csak a saját gazdagodásuk.
A dugódíjjal kapcsolatban hallottam legendákat, hogy a fővárosi önkormányzaton és az államon múlik a budapesti dugódíj bevezetése. Ha ez így van, akkor támogatná a bevezetését a dugódíjnak, vagy miben másban látná Budapest élhetőbbé tételét? Nyilván itt ugye most közlekedési szempontra gondolunk.
Igen, hát mivel nem Budapest főpolgármesteri címére pályázom, hanem az ország miniszterelnöki címére, ezért semmiképpen nem szólnék bele abba, hogy a budapestiek milyen módon fogják megoldani a dugókat, milyen módon fogják enyhíteni a közlekedési nehézségeket Budapest területén. Természetesen pont környezetvédőként mi azt szeretnénk, hogyha a tömegközlekedés a sétáló Budapest, ha úgy tetszik, tehát egy gyalogos és kerékpáros közlekedés is erősödne, de természetesen vidékiként azt is látom, hogy más nagyvárosokban meg tudták azt oldani, hogy autóval kulturáltan meg lehet állni. Ha a Hódmezővásárhelyről feljövök, ez a park and ride, a leparkolással, a tömegközlekedés használat, ez sajnos nincs megszervezve. Én nagyon sok sikert kívánok Karácsony Gergelynek, és nem kívánok beleszólni a budapestieknek a belső ügyeibe. Ahogy Budapest dönt, mi azt fogjuk támogatni. A kormány a budapestieket is fogjuk támogatni, nem úgy, mint most.
4-es. Miért nem szerepel az összefogás programjában az LMBTQ jogok biztosítása, gondolok itt az örökbefogadás és a házasságra?
azért mert hat párti konszenzussal fogadtuk el a programot, és volt olyan párt, amely ezt speciál nem támogatta.
Rákérdezhetek?
Rákérdezhetsz.
Ki volt az? Egy évvel kezdődik, és Aka Péter a vége esetleg a párt elnöknek?
Tehát, bocsánat, azt azért szeretném mondani, hogy a többség azt támogatja a homoszexuális és LMBTQ közösségnek mindenféle elismerését, mindenféle hátrányos megkülönböztetés felszámolását. Mi azt szeretnénk, hogyha nem a szexuális orientációja határozná meg az embereknek, hogy ők lehetnek egyenjogú polgárok. Én azt is el szoktam mondani, hogy én, mint katolikus, én, mint magánember, keresztény ember, én hiszek abban, hogy a katolikus egyház álláspontját, mint katolikus ember egyszerre tudom támogatni azzal, hogy mint politikus, mint államférfi mindenképpen azonos jogokat fogunk adni minden embernek, és egy olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol még a fideszes politikusok is nyíltan felvállalhatják a homoszexualitásukat, mert abban nincsen semmi szégyen.
Értem, de akkor az azonos jogok, akkor úgy látszik, hogy itt kitérünk a házasságra és az örökbefogadásra, hiszen az azonos jogok tulajdonképpen azért bármit is mondhatunk, itt kormány részről érezhető inkább jelenleg Magyarországon a homofóbia. Társadalmilag azt gondolom, hogy egy nagyon jó úton haladunk, amit most azért nyilván a gyermekvédelmi népszavazáson nagyon megpróbálnak visszafordítani, és az elmúlt évek munkáival. Ettől függetlenül viszont a kormányon múlik tényleg talán a két legfontosabb dolog, amit mindig lehet megemlíteni, ez a házasság és az örökbefogadás. Nekem ez a húzóerő.
De akkor van esélyed neked is, és akkor van esélye bárkinek arra, hogy egy olyan országban éljen, hogy nekem másodrangú állampolgárnak érezni magát, hogy tényleg azonos jogok legyenek, és ezt még a Jobbik sem tagadja meg soha, az azonos jogokat úgy általában, hogyha leváltjuk a Fideszt. Tehát az az első lépés. Utána úgy gondolom, hogy egy szabad parlamentben, hogyha például a fideszes melegek is ezt támogatni fogják, akkor szerintem meg lesz a többség a parlamentben.
Mit gondol, milyen intézkedésekkel lehetne megsegíteni a kóbor állatok számának csökkenését Magyarországon? Milyen változások várhatók ezt illetően megválasztása esetén?
Hát én azt gondolom, hogy általában az állatvédelem területén nem annyira a törvényi szabályozás hiányzik, lehet, hogy egyes területeken az is, hanem elsősorban az, hogy a kormány mindenféle civil ellenes hadjárat során ugye nem a civil társadalmat erősítette, hanem mindenre egy központi akarat, egy központi rendelkezés kell, és a többi. Mi Hódműzővásárhelyen a civil társadalmat erősítjük, állatvédelmi egyesületek, de sportegyesületek és civil egyesületek is szabadon pályázhatnak a város, mint egy 30-40 millió forintot évente kioszt pályázaton. Mindenféle pályázatnak nyilvános közgyűlésen döntünk róla, az állatvédelmet is így támogatjuk, tehát egy nagyon fontos terület, de ez a civilek területe. Az állam ne szóljon ebbe bele, a törvényi feltételeket biztosítsa, és engedje át az állatvédőknek az állatvédelmet.
Mit gondol ön egy ideális családról? Elítélné, ha a gyermeke nem akarna majd családot?
Hát nem ítélném el, nagyon sok embernek nincs családja. Én nekem óriási boldogság volt a 7 gyermek, és ezért is megértem azt, hogy te is szeretnél gyermeket nevelni. Szerintem annál nagyobb boldogság, mint egy pici baba.
Biztos 7, bocsánat.
Igen, még mindig 7. Még mindig 7, pedig most is fáradt vagyok, de ritkán. Meglepődtem magam is, hogy visszahallgattam a felvételt, és tényleg azért ki a számom, hogy 6 gyermekes.
Szegény Palika.
Ez igen. Nem sértődött meg azóta se. Na, de minden esetre azt gondolom, hogy az egy nagyon szép dolog, de attól még teljes élete van azoknak is, akik nem vállalnak gyermeket, akiknek nem lehet gyermekük, vagy akik hát éppen a katolikus egyházban például a szerzetesi lét, vagy a Istennek szentelt élet, a sokszor arra azzal jár, hogy lemondanak a gyermekekről.
Ki is végeztük ezt a témakört, úgyhogy a hetesen kívül egy újabb számot mondj nekem.
Hát akkor egyes, hogyha az előbb hiányoltad, és egyes listánk is lesz tehát.
Nagyon jó, most, hogy ellapoztam a...
Már megint nem jó, akkor 8-as.
Most már kimondtad az egyes, most, hogy ellapoztam, akkor most már megkeresem neked, tehát ezen nem újjon, figyelj. Hát az egyes kategóriának a fantázia neve személyes kedvencem is, a ne szólj szám. Egyes kérdés. Nem elveszti értelmét, per megvalósítható-e az elit ellenes politikája, illetve az elszámoltatásra való szándéka így, hogy belépett az Egyesült Összefogásba és elindult az előválasztáson?
Hát én azt mondom, hogy ha már csak egyetlen egy dolgot elérne egy Orbán utáni magyar kormány, és ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozás lenne, ezért ez az legelső. Ha megkérdezik, minden mondom, a legelső dolog, amit meg kell csinálni, ezt meg fogja szavazni mindenki, nagyon komoly ígéretek vannak minden párt részéről. Tehát ha belépünk az Európai Uniónak az ügyészségébe, akkor onnantól kezdve az fog történni, mint például Horvátországban, ahol egy korábban Lázár Jánossal fotózkodó politikus nőt az Európai Unió ügyészsége letartóztatott. Ez azért nagyon fontos, mert ha a magyar hatóságok esetleg nem lépnek fel a korrupció ellen, akkor is lesz egy hatóság, ami akkor is föllép. Tehát nem véletlen Orbán nem merészt megtenni, ha mi már ezt megtesszük, akkor garantáltuk azt, hogy itt sem jobb oldal, sem bal oldal, sem kormánypárt, sem ellenzék, sem 2015, sem 2000 után nem lophat tovább. Tehát ez önmagában garancia. Van egy másik garancia is, persze ez a Hatházi Ákosra bízott korrupció ellenség és elszámoltatás. Ő már bebizonyította akár Tóth Csabával szemben, de azt gondolom nagyon sok példát lehetne mondani, hogy neki nincs jobb és baloldali ellenzéki kormánypárti korrupció, csak korrupció, és rendkívül elkötelezetten üldözi, ezért is bízom én rá. Valószínűleg, hogy még az is lehet, hogy olyan helyen is korrupciót lát vagy sejt, ahol nincs, de én inkább egy ilyen embert szeretnék, mint egy olyat, aki megtűri a korrupciót, sőt szervezi.
Miért nem voltak jelen a programismertetőn az Összefogás pártjainak vezetői?
Tehát alapvetően jelen voltak, én nem tudom, hogy amikor valaki szétnézott, akkor látta, hogy ott nagyon sok különböző önkéntes alapon, nagyon sok pártnak a képviselői vettek részt, és hogy más nem mondjak, a pártok saját maguk delegáltak 6 embert, aki ismertette a 6 kiemelt program pontunkat, tartalmakat, tehát minden pártnak ott volt egy a párt által delegált képviselője. Szabó Tímea például, aki az egészségügyet választotta és erről beszélt, ő a párbeszéd képviseletében ő mint társelnök volt ott. Vannak olyanok, például Arató Gergely, a DK Arató Gergelyt választotta és az oktatást választotta. Annak erre, hogy az egészségügy az a DK-s Komáromi Zoltánra van bízva, az oktatás az a Momentumos Tóth Endrére van bízva, de a pártok választották ki, hogy ő nekik melyik szakpolitikusok milyen témába beszéljen.
Miért késett ennyit egyébként a programismertető?
Mert még mindig voltak apró egyeztetési nehézségek, meg sajnos az én programom olyan sűrű, hogy akár egy pártelnöki megbeszéléssel lehet egy éjszakára összehívni, mert például ma éjszaka is már leszervezett programom van, tehát mire a pártelnökit meg tudtuk szervezni, és mire egy időpontot találni arra, hogy megcsináljuk, azért késett valóban. Ugye ezt közvetlen a berlini út után terveztük, és akkor
ez
nem
jött össze. Ezért volt időtök összetenni a programot, tehát hogy mi az, amit még a utolsó 1-2 órában kellett kivenni, beletenni, tehát mi az, amire nem volt elég több hónap, és az utolsó 1-2 órában kellett. Csak azért kérdezem,
ezek megfogalmazási dolgok, mert ugyanis mi ezt a programot írásban is kiadjuk, és ott apró megfogalmazási dolgok is számítanak, hogy más nem mondjak, vannak olyan, csak becsempésznek időnként egy-egy párt, ugye a saját szívügyüket becsempészik oda, de hogyha a volt jegybank elnökökből és KSH vezetőkből, közgazdászokból álló csapat azt mondja, hogy anyagilag ezt nem tudjuk bevállalni, nem lehet felvállalni egy ilyen számot, akkor nem vállaljuk be. Például több évi tízezer hektár erdőtelepítés most sok ezer lett. Én kérdeztem, hogy nagyon szeretném, ha több tízezer hektár telepítenénk évente, de honnan? Honnan lesz, kitől veszük el a földet? És a többi, ahol még nincs erdő. Tehát például ez egy olyan, hogy akkor megállapodtunk.
Ez az utolsó nap utolsó órájában derült
nem, ki ez egy pártelnökin mentünk végig, és ott még mindig pontosítottunk, igen. Egyébként egy komoly csapat dolgozott minden egyes területen, és utána az összefésülésen is. Azért itt egy nagyon komoly kormányprogram van szemben azzal, hogy a Fidesz annyit ígér, hogy folytatjuk, hogy az összes eddig ellopott iparág után majd további iparágakat is lopnak el. Most jön majd a Lidl, Aldi, Spar, stb. Kizavarása, és az élelmiszerkereskedelem is csak fideszesekhez kerül, vagy jön éppenséggel az egészségügy fideszessé tétele. Ugye szokás szerint bennünket vádolnak azzal, amit ők terveznek, 277 millió forint. Már Pintér, aki az egészségügyi miniszter helyett irányítja az egészségügyet, megrendelt az egészségügy magánosításáról egy tanulmányt. Attól a Boston Consultingtól, aki ezt már megcsinálta Szlovákiában.
Fogunk erről beszélni, van egy ilyen kategóriánk is. Miért nem esik az ellenzéki kampányban több szó a gyermekvédelmi népszavazásról? Még az azt megszavazó Jobbik is elismereti azt a tényt, hogy a népszavazásnak semmi értelme, és az egyetlen jogos voks az érvénytelen szavazat, a nem igen dupla X vagy bármilyen egyéb absztrakt rajz.
Vagy széttépi valaki, mint én, tehát hogy vagy valaki föl se veszi, bár őszintén szóval biztosabb az, hogyha felveszi és széttépi. Érvénytelen szavazásra buzdítunk, a Jobbik is teljes egyetértésben, tehát ezt elfogadtuk, az ellenzék közös álláspontja a gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban az, hogy ezt a nevetséges, tehát csak aberrált fideszes fejekben megforduló gondolatot, hogy óvodás gyerekeknek nem váltó műtétet engedélyezni szülői engedély nélkül, szóval azt gondolom, hogy ez annyira szánalmas, hogy ezzel nekünk ezzel
tiltakozni
kell.
Kérdezés arra kíváncsi, bocsáss meg, hogy miért nem esik több szó, tehát hogy az nyilván csak, ha bármi másra gondolunk, akkor minden más többször hallunk valóban.
Érdekes, még a Fidesz sem beszél erről ám. Tehát még a Fidesz is csak nagyon óvatosan beszél, hiszen tudjuk, hogy a Fidesz a legnagyobb
ellenpárt. Cserébe van egy nagyon jó reklámjuk a TV2, nem tudom, hogy láttad.
A Fidesz, nem láttam szerencsére, de a Fidesz az, aki összemosta a pedofiliát a homoszexualitással, a Fidesz az, akinek a gyermekvédelmének hazudott törvényében a homoszexuális szó az 6-szor szerepel, a pedofil szó meg egyszer sem. A Fidesz az, aki pedofilokat hazatelepített állami segítséggel Peruból, majd 540 ezer forint pénzbírság után szabadon rángette a társadalomra, és egy fideszes politikusról derült ki újabb pedofília ügy a múlt héten is. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz nem véletlenül próbálja ezt csak a falvakra koncentrálni, a falvakon vannak ezek az elefántfűreklámok az oszlopokon. A Fidesz próbálja befolyásolni az objektív és ellenzéki média által legkevésbé elért rétegeket. Ugye a vidéki lakosság tájékozódik a legkevésbé az interneten elérhető objektív információkból.
Nekik az M1 az, ami az
akiket csak az M1-ére, igen, oda kirakasztja ezeket a plakátokat. Tehát megvan az a réteg, akit céloznak ezzel a propaganda hadjárattal, de például Budapesten ez nekik sem kiemelt témájuk.
Ígért bizonyos leleplező videókat Márki-Zay Péter, arról lehet-e tudni valamit, érkeznek majd valamikor? Nagyon várnánk.
Igen, ezt el tudom képzelni, de nem én ígértem, én csak azt mondtam, hogy én hallottam, hogy ilyenek lesznek. Valóban nem én ígértem, hanem az ördög ügyvédje, ami nem hozzánk köthető, és valószínűleg úgy gondolták, hogy pont ebben a témában inkább mégsem szólalnak meg. Nagyon sok mindenki ígért más leleplező anyagokat, és természetesen, hogyha bármilyen leleplezés van, annak szurkolunk. Én úgy tudom, hogy például ez az uglói ügy, a SIS IT ügy és a többi, tehát ez a még tarlós alatt a főváros által aláírt BKV-hoz és zuglóhoz köthető botrány. Ezek a szálak egészen magasra vezetnek fideszes kormányzati körökben, de például ennek is majd a kifejleteit nem én, hanem a független újságírók fogják majd végigkövetni.
És akkor témánál maradva, miért használ olyan közéleti ügyeket, amiknek nincs közük feltétlenül a politikához? Nem kell megtartani évekig ugyanazokat a dolgokat, már senkit nem érdekel Szájer vagy egyebek, stabil, értelmes, tiszta kormányt akarunk.
Hát akkor, amikor a Fidesz bennünket vádol, például a homoszexuális propagandával és a melegellenes gyűlöletkampányokat még mindig felemlegeti, akkor nagyon fontos emlékeztetni nem csak Szájerre, hanem Borkaira, sőt Kalettára is. A gyermekvédelmi népszavazás kapcsán Kaletta azt gondolom, hogy egy nagyon komoly érv a fideszes propaganda ellen. Tehát, hogy miközben ők harsogják azt, hogy szerintük bárki más az pedofil propagandát folytatna, ezzel szemben valamilyen furcsa okból eddig csak a Fideszen belüli pedofil botrányoktól volt hangos a sajtó.
A Kalettát értem, hiszen azt gondolom, hogy a Kaletta ügyel kell is, érdemes is foglalkozni, de amit itt is a kérdező mondjuk feltesz, és mondjuk, ha én beszélek Szájer József szerepéről, azt gondolom, hogy persze, én mint youtuber, de mint miniszterelnök jelölt, maszki és gumi nélküli partikat emlegetni egy utcai fórumon, ez mennyire elegáns?
Ez a tavalyi előválasztási kampányban volt valóban egy téma, és valójában egyetlen egy célja volt megvédeni a hazai homoszexuális és LMBTQ közösséget egy újabb gyűlöletkampánytól.
Úgy érzed, hogy ez sikerült?
Nagyon is, hogy sikerült, igen, és büszke vagyok rá.
És ez Szájer József nélkül
nem? Szájer József nélkül nem ment volna. Szájer Józsefnek ezúttal is hálás köszönetet szeretném kifejezni, azért, hogy megakadályozta azt, hogy a Fidesz egy újabb melegellenes gyűlöletkampánnyal nyerje meg újabb kétharmaddal ezt a választást. Szájer József nagyon sokat tett a hazai meleg közösség érdekében, bár nem szándékosan.
Tettő szándékosan is, csak hát erről nem szól a fáma, ugye ezekről nem beszélünk. Nem gondolja, hogy az ellenzéki összefogásnak, valamint a választási esélyeknek nem tesz jót, hogy kampányidőszakban egy új párt jövőbeni alapítását fontolgatja a nyilvánosság előtt?
Semmilyen újdonság nincs ebben. Én mindig is elmondtam, hogy nekünk, ahogy leegyszerűsítve mondtam régebben is, kell egy Fidesz, aki nem lop. Soha nem alapítottunk, vagyis bocsánat, most a múlt héten, amikor beszéltünk róla, ott pont azt mondtam el, hogy nem alapítunk pártot a választás előtt. Az, hogy az újságok egy új információt tudtak ebből kikapni, ami nem volt új. Tehát az, hogy a pártalapítás egyetlen egy szó erejéig. Elmondtam, hogy nem most alapítunk pártot, hanem majd a választás után. Most minden konzervatív szavazzon az ellenzéki összefogásra. Ennek a rendezvénynek a múlt hét szerdáján pont az volt a célja, hogy azokat, akik magukat jobboldali, keresztény, jobbközép, gazdasági értelembe vett szabadelvű, bezárólag a zöld területtel, azok az Európai Néppárt támogatói Magyarországon, akik azért érzik, hogy a Fidesz az nem hülyen képvisel ezeket az értékeket, és akiknek a hat párt egyike sem áll igazán közel a szívéhez, azok is értsék meg, hogy most ebben a helyzetben az ellenzéki összefogásra kell szavazni, majd előbb-utóbb lesz nekik is egy pártjuk, lesz az Európai Néppártnak egy magyarországi tagpártja, de nem most. Ez hangzott el ezen az értekezleten, hogy a sajtó ebből mit emel ki, ráadásul semmilyen újdonság tartalma nem volt, hiszen nagyon
ez
sokszor
elmondtam.
Ez nem
úgy számodra, hogy a sajtó kontextusából kiragad bizonyos dolgokat.
Sőt,
nem...
örülök neki, hogyha legalább valamilyen módon beszámoltak erről. 200 konzervatív ember volt ott, korábbi jegybankelnökök, miniszterek, államtitkárok, parlamenti országgyűlési képviselők, jelenlegi képviselők és képviselőjelöltek, és mintegy 10 polgármester és alpolgármester, tehát egy nagyon komoly konzervatív réteg van Magyarországon, akik kormányváltást akarnak, akiknek a Fidesz nem elfogadható, éppen azért, mert jobboldaliként, keresztényként sem lehet tiszta lelkiismerettel Orbán Viktorra és a Fideszre szavazni.
Igen, csak azt nem a te új pártoddal lehet elérni, hanem az összefogással.
Tehát de én pontosan erről beszélek. Tehát ezen a hát múlt szerdai meg kell nézni a videót.
Két és fél három héttel a választások előtt még csak pedzegetni ilyet is. Én személyes véleményem az, hogy bizalmatlanságot ébreszthet az emberekbe.
Tehát még egyszer
mondom, ezt kiragadja a sajtó, akkor is.
Kiragadta a sajtó, de semmi újdonság nincs. Az, hogy egyszer majd lesz egy ilyen párt, de most nem kell párt, most összefogás kell, ez hangzott el. Csak ez hangzott
tehát
el.
Akkor nem negyedikén fogod bejelenteni azt, hogy akkor te...
Nem, de lényegtelen is, hogy hanyadikán. Tehát még egyszer, én arra kértem minden konzervatív embert, hogy annak ellenére támogassa az összefogást, hogy nekik nincs pártjuk a hat párt között. Csak ez hangzott el, a teljes rendezvény erről szólt. Konzervatívak a kormányváltásért. Ez volt a címe. A kormányváltás.
Mit üzen azoknak a választóknak, akik nem szeretik a Fidesz, de nem bíznak abban, hogy az ellenzéknek megfelelő kompetenciája lenne a kormányzáshoz, ezért inkább választanák a biztos rosszat egy lehetséges káosz helyett?
Hát a probléma az, hogy ők a biztos káosz helyett akarják elkerülni a lehetséges káoszt, és ez nem logikus. Tehát, hogyha valaki fél a káosztól, akkor soha ne szavazzon a Fideszre, hiszen nézze meg, hogy mit csináltak a benzinástoppal, mit csináltak a csirkefarhát hatósági árasátételével, mit csináltak a forint árfolyammal, mit csináltak az egészségügyben. Hát, ha valaki fél a káosztól, Zala megyében mint egy fél évig nem volt sürgősségi traumatológia. Tehát ilyen tavaly januárban nem tudták kifizetni a nyugdíjakat sem. Azt mondják, hogy ők tudják megvédeni az országot, közben egy drón, bombákkal felszerelt drón átrepül Paks fölött úgy, hogy a Gripenek fel se szállnak. Hogy másnap magyarázzák, hogy ők végigkövették radaron az útját. Tehát nyilvánvalóan hazudnak egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki fél a káosztól, fél a háborútól, fél a szegénységtől.
Hogy valóban követték, bocsánat, csak nem érdekelte őket.
Mert... Ja, nem érdekelte őket, hogy valaki lebombázhatja a Paksi atomerőművet. Itt
hát lehet, hogy tudták, hogy hova megy ez a gép, mit akar az a gép, ami, honnan jön
ez
az a gép.
Ez annyira megtervezett lehetett ez a gép, hogy véletlenül lezuhant Zágrábban. Tehát, hogy nyilvánvalóan
véletlenek vannak?
Véletlenek vannak, csak akkor ne gondoljuk azt, hogy ez egy megtervezett, leegyeztetett valami volt, nem. A Magyar Honvédség, ahogy Benkő Tibor miniszter úr is elismerte, nem képes Magyarországot megvédeni. Magyarországot csak a NATO képes megvédeni, az a NATO, amelyet Orbán Viktor rendszeresen elárult, amikor a NATO szövetségeseink ellenében orosz bűnözőket és fegyverkereskedőket hazadott Oroszországba, és nem az őket követelő Amerikának, amikor hazadta a baltásgyilkost, mert néhány millió dollárnyi kenőpénz érkezett egy titkos számlára Magyarországra, de sorolhatnám az orosz kémbanktól a kínai
vasútig.
Az, hogy egy kínai miniszter nyilatkozott arról, hogy Magyarországgal, egy NATO tagországgal közös hadgyakorlatról beszélgettek Orbán Viktorra, tehát ezek annyira fölmérhetetlen árulások. És erre mind bizonyíték, tessék megnézni természetesen. Azt, amikor fotón megnézheted azt, hogy egy körözött terroristával vacsorázik Orbán Viktor, és utána Lázár János azt hazudta róla, hogy nem volt Paronnak, nem volt új lenyomata. Tehát ezekre abszolút bizonyíték van, nem véletlen, hogy
nem
most
azt
már...
Nem, hogy például pénzt fogadott el a baltás gyilkosnak a szabadon.
Persze, ez a sajtóban nagyon részletesen megjelent. Én azt mondtam, az, hogy Orbán Viktor fogadta el a pénzt, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy egy titkos magyar számlára dollármilliók érkeztek, majd Orbán Viktor hazaadta a baltás gyilkost.
Értem. Azt szeretném kérdezni, hogy miért csak az a retorika, hogy a másik oldal rossz. A Fidesz folyamatosan gyurcsányozik, ha kell, hanem az összefogás folyamatosan orbánozik, akkor is, ha értelme sincs. Nem lehetne a saját programjainkkal foglalkozni a másra mutogatás helyett?
De sőt, nagyon fontos, ugye ez a múlt hét szerdán bemutatott ellenzéki program. Például pont arról szól, hogy mi mit fogunk máshogy csinálni, mit fogunk jobban csinálni, hogy lesz Magyarország egy emelkedő Magyarország, hogy ez csak felfelé az emelkedő Magyarország programja megtekinthető, hogy mi a programunk. Hogyha valaki megnézi az összes fórumon, a múlt héten elmondtam több programpontot abból, amit mi fogunk csinálni, máshogy fogunk csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy éppen eleget tudunk már Orbánnak a bűneiről, arról, hogy a legszegényebb, leghalálozóbb és legkorruptabb országát tette Magyarországot az Unióban. nekünk most arról kell beszélni, hogy mi mit fogunk jobban csinálni. Azt is el szoktam mondani, hogy Hódmezővásárhely polgármestereként ott mit értem el, hogy oda se a migránsok, meg a rezsicsökkentés megszüntetése, meg a nyugdíjasok megzárása jött, hanem ingyen tömegközlekedés, a közvilágítás kijavítása, az adók eltörlése, a helyi adót eltöröltük, az építményadót, a lakosságnak, a vállalkozóknak 30%-kal csökkentettük, érkeznek új befektetők, akik Lázár idejében soha nem jöttek Vásárhelyre, felújítottunk épületeket, megépítettünk utakat, parkokat, játszót, tereket, amit a Fidesz nem tett meg, de megígért. Tehát én azt gondolom, hogy elég sokat beszélek arról, hogy én betartom az ígéreteimet, ígéretfigyelő.hu-n lekövethetően. Vásárhely fejlődött és nem visszafelé fejlődött, mint az ország, és az ellenzéknek a programját is bemutattuk, hogy mi hogyan fogjuk ezt egy szerethető jobb országá tenni, adómentessé a minimálbért, megemeljük a rendőrök, a pedagógusok és az egészségügyi szakdolgozók bérét, az első diplomát ingyenessé tesszük a magyar fiataloknak.
Ezekről mindig még lesz szó, nem akarom beléd folytani itt a dolgokat, de még lesznek ilyen topikjaink. A kampány előtt kiegyensúlyozott, megfontolt, sokkal inkább tényszerűségen alapuló volt a kommunikációja. Ez a kampány hajrában megváltozott arra, hogy bármi, amit a Fidesz csinál rossz, az ellenzék pedig jó. Gondolok például arra, hogy Orbán háborút ment előkészíteni Putyinhoz. Szerintem még az ellenzékiek is nevetségesnek tartják ezt. Szándékos ez a változás? Nem tart attól, hogy ezzel a kommunikációval inkább elriasztja azt a réteget, akik megválasztották miniszterelnök jelöltnek?
Hát először is azt el kell mondani, hogy az a poszt az valóban elég szerencsétlenre sikerült, és ezt a posztot persze nem én írom. Én azt meg tudom magyarázni, hogy honnan jön ez a gondolat, és miért gondolom azt, hogy Orbán valójában a háborúról tárgyalt, és nem békemisszión volt. Nézze meg valaki Putyinnak a metakommunikációját, a testbeszédét. Azt fogja látni, hogy Putyin rendkívül mérges volt Orbánra. Nem csak egy nagyon hosszú asztalnak a két ellenkező végében ültek, hanem amikor egy sajtótájékoztatót tartottak, egy rövid sajtótájékoztatót egy 5 órás megbeszélés után, akkor Putyin megalázóan faképnél hagyta Orbánt, spasiba Viktor, és kiment. Orbán pedig megalázva kullogott ki utána a sajtótájékoztatóról. Ilyen megalázást Putyintól Orbán csak azért kaphatott, mert valami olyat kért tőle Putyin, amit Orbán nem volt hajlandó teljesíteni. Orbán egyébként ezt a múltban is megtette, amikor évente kétszer találkoztak Orbán és Putyin, Lavrov és Szijjártó, az a Szijjártó, aki kapott egy drúzsba barátságért érdemérmet Lavrovtól, az orosz érdekek szolgálatáért és kiszolgálásáért. Nos, akkor az volt Putyinnak a vágya, hogy Orbán Viktor vétózza meg az uniós szankciókat az Unióban. Orbán akkor sem tette meg. Most valami olyat kért az ukrajnai háború kapcsán, amit Orbán nem volt hajlandó megtenni, mint NATO tag, mint Európai Uniós tag. Mindenbe támogatta Putyin, de valamiben ismét nem támogatta, amit Putyin akart. Ezt a dühöt, ezt a mérget, ezt láttuk Putyin viselkedésében. Nyilvánvaló tehát, hogy az ukrajnai háborúról beszéltek, és hogy valamit Orbán nem tett meg, valószínűleg Putyin bele akarta rángatni Magyarországot ebbe a háborúba, lehet, hogy ígért neki cserébe valamit, amiben Orbán nem ment bele. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből csak ezt a videót kell megnézni, és mindenki tudni fogja, hogy miről volt szó valójában. Nem kell semmi több. Pontosan értjük ezt.
Értem, de az a kijelentés, hogy Orbán Viktor egy személyben felelős a háborúért, azt hogy
annak
gondoltad?
Ott volt az előzménye is, amikor Sima Andrással beszélgettük, elmondtam, hogy Orbán Viktor volt az, aki az Ukrajnát az agressziótól megvédő uniós és NATO tagságot és támogatást mindig megvétózta az elmúlt években. Orbán Viktor volt egy személyben az, aki megakadályozta, hogy a NATO segítséget, kiberbiztonsági segítséget adjon Ukrajnának hetekkel, két héttel a háború előtt.
Bocsánat, hát a NATO-hoz való csatlakozás egyik, hanem a legfontosabb feltétele az, hogy mondjuk ne álljál háborúban a szomszédos országoddal. Tehát, hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy én azt mondom, hogy csatlakozzunk a NATO-hoz, hogy csatlakozhat a NATO-hoz Ukrajna, akkor sem fog tudni csatlakozni, hiszen
hát Orbán Viktor megszavazta azt, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon, vagyis elkezdjék a tárgyalásokat azonnal, a háború alatt az Unióhoz. A NATO-hoz való csatlakozás nem most merült föl, hanem sok évvel ezelőtt, amikor pillanatnyilag nem volt háború Ukrajna. Most van háború Ukrajna és Oroszország között, amikor ez fölmerült 2008-ban Bukarestben, akkor nem volt háború. Orbán Viktor is megszavazta. Utána folyamatosan vétózta, még azt is megvétózta hetekkel a háború kitörése előtt, február 24-e előtt, hogy a NATO kiberbiztonsági segítséget, tanácsadást adjon Ukrajnának, amivel az ukránokat és az ukrajnai magyarokat megvédhettük volna egy háborútól, Orbán Viktor akadályozta. Tehát ő igenis egy személyben felelős azért, hogy blokkolta. Még az orosz gázt is elzárta, bocsánat, az Magyarországról érkező gázt is elzárta az ukránok és az ukrajnai magyarok elől. nyilvánvalóan Putyin parancsára. Tehát Orbán Viktor egy személyben igenis felelős azért, hogy ebben a konfliktusban ő mindvégig Putyin érdekei szerint járt el, és nem védte meg az ukrajnai magyarokat.
Jó, de nem ezt mondtad, te azt mondtad, hogy Orbán Viktor egy személyben felelős a háborúért.
De még egyszer mondom, tehát ez így van. Nem tört volna ki a háború, hogyha Ukrajna tudott volna csatlakozni időben vagy az Unióhoz, vagy a NATO-hoz, és akkor Putyin nem merte volna megtámadni. Most is egy NATO tagországot nem a magyar hadsereg véd meg, hanem a NATO. Biden kijelentette minden négyzet, ő is kijelentette azt is, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába, csak mielőtt ugye az én kijelentésembe belemagyarázta Orbán hazug módon, hogy bárki katonákat akarnak küldeni, szó sincs róla, egyetlen NATO ország sem küld katonákat, amikor én azt mondtam, hogy mindenben a NATO-val értünk egyet, akkor föl sem merült, hogy bárki katonákat küldene oda. Katonai segítséget viszont Orbán is ígért Boris Johnsonnak múlt héten, tehát Orbán azzal vádol bennünket, amit ő saját maga elkövet.
Bocsánat, utána Boris Johnson azt mondta, tehát utána megváltoztatta a nyilatkozatát, hogy, mégsem ígértek neki. Tehát mégsem erről volt szó. Most akkor itt mi az igazság?
Hát ez csak Boris Johnson és Orbán Viktor tudja.
De akkor te honnan tudod, hogy ígért Orbán
Hát onnan,
Viktor?
Amit a Boris Johnson mondott, onnan.
De utána meg Boris Johnson azt mondta, hogy nem ígért.
Ja, rendben van. Hát most akkor először azt mondta, hogy igen, én akkor nyilatkoztam, hogy ígért, most azt mondja, hogy nem ígért, hát akkor mit tudunk ebből levonni?
De mindig azt hiszük, hogy Orbán... számunkra kedvezőbb.
Nem lehet elhinni mindig az utolsót. Ezt Orbán Viktornál is, hogyha valaki mindig az utolsót hiszi el, akkor nehéz megmagyarázni, hogy ő miért tiltakozott az ellen, hogy NATO csapatok legyenek Magyarországon. Orbán Viktor nem engedte meg. Az egyetlen keleti NATO tagállam volt Magyarország, aki nem engedett be NATO csapatokat. De múlt kedden Orbán Viktor rendeletet hozott arról, hogy legalább a Dunántúlra most már jöhetnek NATO csapatok, akkor Orbánnak most ezt a legutóbbit kell elhiggyük. Aztán miért csak a Dunántúlra? Ő Ausztriát akarja megvédeni? Nekünk igenis Magyarországot kell megvédeni, tehát tessék menni az ukrán határig a NATO csapatoknak. Orbán azt mondta, hogy halálos fenyegetés Magyarországra, hogyha fegyverszállítmányok mennek át az országon. Múlt kedden Orbán Viktor engedélyezte, törvénybe iktatta, hogy igenis lehet Ukrajnának szánt fegyvereket átszállítani Magyarországon, harmadik országon keresztül, most már nem veszélyes, hogyha NATO Magyarországon keresztül és Románián keresztül visz fegyvereket Ukrajnának, most már nem érdekli Orbán. Nagyon sok ilyen volt. Az Európai Unió lezárta a légteret az orosz gépek elől, ez amit Orbán Viktor magától nem tett meg, de az Unióban ő is megszavazta. Orbán azt mondta, hogy nem híve a szankciós politikának, majd megszavazta az uniós szankciókat Oroszország ellen. Tehát Orbán Viktornak a kijelentéseiből nagyon nehéz kiindulni, mert minden nap változik. Változnak a szövetségesei, hol Putyinnak a gátlástalan kiszolgálója, hol megszavazza Putyin ellen az uniós szankciókat. Tehát Orbán Viktorban már sem Putyin, sem az Európai Unió nem bízik, a szlovének, a lengyelek és a visegrádi négyek mindannyian elítélik Orbánnak a Putyin kiszolgáló politikáját, és még egyszer mondom, Magyarországot nem Orbán Viktor, hanem a NATO és az Unió tudja csak megvédeni egy orosz támadástól, mint azt Benkő Tibor miniszter úr is elmondta, meghazudtolva Orbán Viktort, a saját miniszterelnökét.
Ha esetleg veszít a választásokon, akkor számíthatunk arra, hogy a következő választáson újra indul?
Hát nem tudom, következő választás alatt. Mit értünk következő választás alatt? Tehát 4 év múlva, hogyha kérdezik, fogalmunk sincs, hogy mi lesz 4 év múlva. Semmiképpen nem szeretnék veszíteni ezen a választáson. Magyarország fog veszíteni, hogyha Orbán Viktor győz. Magyarországot fenyegeti az a veszély, hogy kikerüljön az Európai Unióból, a NATO-ból, hogy védtelenek legyünk, hogy elszigetelődjünk nemzetközileg, hogy elveszítjük tartósan az uniós pénzeket, hiszen már most is Orbán korrupciója miatt elvették tőlünk az uniós forrásokat, most ukrán menekültek megsegítésére az Unió azt mondta, hogy jó, akkor idéglenesen és átmenetileg adnak ugyan forrásokat, de tartósan az uniós pénzek csak akkor fognak megérkezni, hogyha egy korrupció ellenes, tisztességes, becsületes kormány lesz az országnak. Én most azért küzdöm, és arra kérek mindenkit, hogy április 3-án, mint az oroszlán, úgy küzdjünk egy tisztességes országért, ahonnan nem kell elmenni ahhoz, hogy Európában érezzük magunkat, mert Európa fog idejönni, és nem a magyar fiatalok fognak elmenni.
És továbbra is a legrosszabb forgatókönyvet pedzeget, hogy mik a tervek vereség esetén, viszik tovább az összefogás, vagy széthullik minden?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Úgyhogy én azt is el szoktam mondani, hogy most erősnek látom ezt a szövetséget, a 6 párt ez összefogott, hogy kiállnak egymás mellett, akármilyen támadás éri, akármelyiküknek a képviselőit és jelöltjeit. Én azt gondolom, hogy a választás előtt ez egy nagyon természetes dolog, és azt kívánom, hogy mindaddig, amíg föl nem számoljuk a korrupciót, Magyarországot nem indítjuk el felfelé, addig ez az egység, ez tartson ki. Szükségünk lesz erre az egységre. Utána mindannyian azt szeretnénk, hogy akár konzervatív pártot, akár szocialistát, akár zöldet, akár liberális támogat valaki, ne a választások előtt kelljen koalíciót kötni, hanem majd a választások után, mint például Németországban.
Jöhet egy új szám,
Hát akkor menjünk sorba szerintem.
Menjünk sorba.
Hogyha ez volt a 8-as.
Ez volt a 1-es.
Ez volt az 1-es, most visszamentünk, akkor jön a 2-es.
Látod, ezért kellett, nem kellett volna az elején megzavarnod, és akkor
mentünk
volna sorba. Akkor innen kezdve
menjünk sorba.
Következő téma akkor a ha és amennyiben fantázia nevet viseli, értelemszerűen arra kíváncsiak itt a kérdezők, hogyha kormányra kerültök, akkor,
sokkal jobb terv.
Akkor mi az, ami történni fog, és mi az, ami nem.
Van egy titkos, ördög ilyen ravasz tervünk, az, hogy kormányra kerülünk. Úgyhogy szívesebben beszélünk erről a titkos
tervről. Erről most beszélsz először nyilvánosan?
Igen, erről a tervről szívesebben
végre
beszélünk.
Végre valami exkluzivitás.
Arra, mi lesz, hogyha veszítünk?
Igen. Hát persze,
arra nincs terv.
Az
de
is érdekli az embereket, mert egyébként jól hangzik ez, jól néz ez ki. Tehát minden nehézség és nyilván minden személyes vagy politikai ellentét ellenére nagyon jó azt látni, amikor ott álltok hatan egy színpadon. Lehetséges, hogy soha az életben egy kávét nem innátok meg önszántatokból egymással, ettől függetlenül viszont ez nagyon jó látni, hogy ki lett kényszerítve egy összefogás.
Sokat dolgoztunk
az ellenzékből, és jó ezt látni. És jó ezt látni, mert ez tulajdonképpen valóban a nép ért el. És ennek van egy ilyen tök jó felütése. Egyes kérdés a ha és amennyiben kategóriában sikernek lehet elkönyvelni, ha esetleg a kétharmad megdől?
Addig az is, én azt gondolom, hogy ezt megdöntöttük. Tehát őszintén szóval én borítékolom már most, hogy a Fidesznek soha többé nem lesz kétharmada.
Tudnak, hogy még lehet, hogy választani.
Az ellenzéki
13 bekerüléssel is lehet kétharmad, lehet ezt
igen. Még lehet, igen. Törvényeket változtathatnak, de én nem látom ennek az esélyét. Annak, hogy az ellenzéknek legyen kétharmada, annak sokkal nagyobb realitása van ma.
Hogy kíván eligazodni politikai rutin és befolyás nélkül a politikai játéktéren, ha megnyeri a választást?
Hát azt gondolom, hogy 4 év azért valamennyi politikai rutint adott nekem.
Igen, de annak hódmezővásárhelyi, tehát egy...
Nem, rosszabb hírem van, én az országos politikai rutinra gondoltam most. Pont az, hogy ezzel a 6 párttal eljutni idáig. Azért fantasztikus 4 év volt. Rengeteg buktatóval, rengeteg veszekedéssel, rengeteg vitával, rengeteg békekötéssel, kiegyezéssel, kompromisszummal, közös munkával, tehát közös kampányolással. Én a 6 párt mindegyikének a jelöltjei mellett kampányoltam, nem csak az elmúlt 3 hónapban, hanem az elmúlt 4 évben. Én már 4 évvel ezelőtt is minden párt, minden jelöltje mellett kampányoltam. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokat csináltunk, nagyon sokat tettünk azért, hogy ez az összefogás megvalósuljon. Én azt gondolom, hogy ennek az eredménye az, hogy most óriási esély van, 12 év óta nem látott esély van arra, hogy április 3-án felszabaduljunk a korrupció és a megfélemlítés alól.
18-ban is ezt mondták, minden választáson most
18-hoz képest, és ez a legfontosabb, azt gondolom, hogy ezt kell hangsúlyozni, hogy 2018-ban a Fidesznek úgy volt a 106 körzetben csak 47-ben több mint 50%-a, tehát 59-ben a nem Fidesz több szavazatot kapott 59 körzetben, és csak 47-ben kapott több mint 50%-ot a Fidesz, egyébként Hódmezővásárhelyen Lázár 52-t kapott, és a teljes listán is közel 52% a nem Fidesz volt, és 48% a Fidesz. Tehát hogyha ott lett volna összefogás, már ott is erősebb lett volna az ellenzék, és őszintén szóval nem látom azt, hogy 4 év alatt, miközben mi összefogtunk, közös programot írtunk, több mint 1 éve kampányolunk, azt lehet mondani. Van egy kiterjedt adatbázisunk, ahol az ellenzéki szavazópolgárok feliratkoztak és támogatnak és segítenek minket. Választási csalásokat megelőző szavazatszámlálók lesznek minden körzetben. Tehát, hogyha mindezt összeadjuk, és azt nézzük, hogy a Fidesz közben meg látványosan csődbe vitte az országot, nem képes megvédeni az ország légterét, nem képes megvédeni a magyarokat a Covid halálozástól, az egész világon nálunk haltak meg tavaly a legtöbben, az inflációtól, az unió legmagasabb inflációja volt január-februárban Magyarországon, és még sorolhatnám azt, hogy a Fidesz hogyan bukott meg látványosan minden háborújában az elmúlt 12 évben. Ezek után én őszintén bízom abban, hogy április 3-án mindenbe mi leszünk elől, több körzetet fogunk megnyerni, és listán is több szavazatot kapunk.
Jó, hogy említetted a szavazatszámlálókat, és hogy a csalás lehetőségének a szinte kizárását. Tehát akkor, hogyha mégsem egy ellenzéki győzelem lesz április 3-án, akkor nem fog csalást kiáltani az összefogás?
Én már most csalást kiáltok. Tehát amikor az EBS-szel mi találkoztunk, nekik is elmondtam, amikor bárki megkérdezi, mindig elmondom, hogy itt nincsen tisztességes választás, itt nincsen demokrácia, itt nincs jogállam. Itt Orbánisztán van. Tehát azt tessék tudomásul venni, hogy annak ellenére döntöttünk mi úgy, hogy demokratikusan a Fidesz játékszabályai szerint egy emelkedő velünk szemben lejtő pályán is meg tudjuk verni a Fideszt, és meg akarjuk verni a Fideszt, hogy Orbán mindent úgy alakított, tehát a törvényi környezettől, a választási szabályokon keresztül, a saját médiabirodalmán leginkább keresztül, hogy őt ne lehessen soha leváltani, hogy most is szervezik, házról házra járnak a határon túli magyarok körében, a halottaktól is begyűjtik a levélszavazatokat, a nyugati magyarok, akik viszont Orbán ellen szavaznának, azoknak mindig megnehezítik a szavazását. Tehát itt, amikor azt a hazugság, amikor éppen említettük a beszélgetés elején, hogy most jövök a közmédiából, az MTV-ából, ahol a Kossuth Rádióban és az M1-en kaptam 5 percet. 4 év alatt a mi pénzünkből fenntartott közmédiában összesen 5 percet kap az összes ellenzéki párt együttvéve. Ennyi jut nekünk. Tehát senki, és miközben naponta 5 órán keresztül hazudoznak ugyanott rólunk. Amikor plakát erdő hirdeti a hazugságaikat és próbál lejáratni. Tehát azt a hihetetlen, hogy mondjam, egy kommunista pártállami médiabirodalmat és propagandát, amit folytat a Fidesz, ezt nem nevezhetjük semmi esetre sem tisztességesnek, sem becsületesnek. Becsületes magyar ember nem szavaz a Fideszre. Tisztességes keresztény ember nem szavaz a Fideszre. Egy sem.
De nézd mindenki a jó oldalát, legalább nem volt adáshiba vagy adásszünet abban az 5 percben.
Tehát ennyi, hogy, körülbelül hogy, ezt tudjuk elérni, tehát, igen.
Hogy ennyi. Tehát ezekkel nem, a kijelentésekkel a becsületes magyar ember nem szavazhat a Fideszre, amikor azt írják ki a fideszesek, hogy tavaszi szél vizet áraszt, magyar ember Fideszt választ, tehát hogy az, tehát attól függ a magyarsága valakinek, hogy hova húzza az X-et?
Hát nézd, amikor a kárpátaljai magyarság elől elzárják a gázt, kiteszik őket háborús veszélynek, nem állnak mellé, nem hajlandó még fegyvert szállítani, megszavazta, tehát most nem mondom azt, hogy Orbán nem szállít fegyvert Ukrajnának, mert szállít. De azzal kampányol, hogy nem akar fegyvert szállítani nekik, azzal kampányol, hogy a magyar, az ukrajnai hadseregben harcoló magyar katonáknak szállított fegyvert a magyarok ellen használnák, tehát ezekkel a hazugságokkal kampányol valaki, amikor az úzvölgyi katonasírok megrongálóival szemben egy szavát nem emelte fel Orbán, mert azok is Putyin bérencek voltak. Amikor valaki betelepít 20 000 letelepedési kötvényes migráns Magyarországra, köztük körözött, nemzetközi körözés alatt álló bűnözőket és iszlamista terroristákat, amikor a magyar adófizetők pénzéből több pénzt ad egy kínai kommunista migráns egyetemnek, mint az összes magyar egyetemnek együttvéve, és amikor még abba se szólhat bele, hogy a mi pénzükből épülő kínai vasútnak merre menjen az útvonala, hogy esetleg a szegedi és kecskeméti emberek meg a vásárhelyiek is gyorsabban feljussanak Pestre, ha már egy ilyen végtelen korrupt projektet finanszírozunk Kínának, az hazaáruló. Én ezt is kimondtam már többször, azt gondolom, tisztességes magyar ember ezekre a hazaárulókra nem szavaz. Becsületes keresztény ember azokra, akik gyűlöletkampányokat keltenek, akik más emberek elleni megkülönböztetést szorgalmaznak, akik a tolvajlást olyan szintre vitték, ami 1000 éves történelmünkben soha nem volt még, hogy ekkora korrupció legyen. Becsületes keresztény ember nem szavaz a Fideszre, nem szavazhat a Fideszre, tolvajokra nem lehet szavazni.
Kormányváltás után mi a legelső dolog, amit tenni fogsz?
Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez.
Ha valaki egy olyan cégnél dolgozik, ami Mészáros Lőrinc kezébe van, akkor mi lesz azzal a céggel, ha kormányváltás lesz? Állami lesz az a cég?
Hát ez ugye nagyon nehéz eldönteni, mert Mészáros Lőrinc kezében óriási vagyon halmozódott fel, többek között az áramszolgáltató és gázszolgáltató, ugye annak idején a Titász például. De itt gázvezetékek, erőművek, erdők, földek, építőipar, egy csomó iparág került szépen sorra, bankok, biztosítótársaságok, kaszinók és a többi, tehát ugye ők leuraltak, annyi, elloptak annyi iparágat. Nem kérdéses, ha már az áramszolgáltatást mondtam, hogy áramszolgáltatás akkor is lesz, hogyha nem Mészáros Lőrinc lenne a tulajdonos, mert elszámoltatjuk majd a tolvajokat. Tehát mindenképpen megmaradnak ezek a cégek, működni fognak ezek a cégek, hogy éppen az állam lesz a tulajdonosa, vagy eladják, és valaki megveszi, akár a menedzsment átveszi, ennek egy része, nyilván nem Mészáros Lőrincre gondolok. Tehát ezek olyan részletek, amivel akkor kell foglalkozni, és megint csak egy demokratikus országban nem is én mondanám meg azt, hogy mi lesz a sorsa ennek, hanem a parlament dönt róla, az emberek döntenek róla, és természetesen a piac dönt róla, például aki a legjobb ajánlatot adja az államnak arra, hogy ő szeretné működtetni mondjuk az építőipari korábbi mészáros cégeket.
Hogyha új miniszterelnökünk lesz, akkor továbbra is látni fogunk riportokat vele, akár itt a Zsótájban, akár a tévében? Tényleg ez a kérdés, nem én szeretném világos megtudni, igen. Hogy...
Nem, én hiszek abban, hogy egy miniszterelnöknek ki kell állni egy nyílt vitára, hogy az elfogadhatatlan, hogy valaki a 3 millió embert képviselő miniszterelnök jelölttel nem hajlandó vitázni, nem hajlandó őszintén elmondani, hogy mit akar is szembesülni a kérdésekkel, menekül a sajtó elől, hogy bezárkózik a várba és nem megy az emberek közé, hogy egy óvodába is csak golyóálló mellénybe megy, miközben 60 pusztán egy hatalmas birtokot épít, magárepülővel jár foci meccsekre és sorolhatnám.
Lehet, hogy tart attól, hogy a férfi átműtetett óvodások lelövik őt. És
igen, ez egy reális veszély lehet Orbán Viktor esetében mellény. Biztosan. Igen.
Sose lehet tudni. Van-e olyan törvény, amit mi hamarabb hatályon kívül fognak helyezni?
Hát ha már a gyermekvédelmi törvényről beszéltünk, azt egészen biztosan, hiszen ez csak hazudják gyermekvédelminek. Mi egy valódi gyermekvédelmi törvényt fogunk alkotni, amely a fideszes pedofiloktól is megvédi a gyermekeinket.
Mit tud tenni az ellenzék, akar-e tenni egyáltalán? Novák Katalin köztársasági elnök megszavazásával kapcsolatban be fogják őt iktatni?
Biztos, hogy be fogják iktatni, ez nem is kérdéses. Egyébként nagyon sok tényleg fölháborító és aljas húzása volt a Fidesznek, de erre speciál minden jogi lehetősége és alapja megvolt. Tehát ez ellen lázadozni az nem fair. Az ellenzéknek a programja egyébként a közvetlen köztársasági elnök választás, úgyhogy én azt remélem, hogy mi hamarabb lesz majd egy új alkotmány, onnantól kezdve közvetlen köztársasági elnök választás lesz, és akkor természetesen Novák Katalin ismét megmérettetheti majd magát, ha a magyar lakosság többsége majd őre szavaz, akkor még tovább lehet köztársasági elnök, hogyha valaki mást választanak, akkor valószínűleg átadja a helyét valaki másnak.
Koronavírus esetén valószínűleg egy teljesen kifosztott államkasszát kell majd átvenni rekordgyenge forinttal és elképesztő méretű inflációval. Ezeket az akadályokat hogy tudja majd az új kormány leküzdeni?
Igen, tehát ezt az emberek nem is mérik föl, hogy Orbán Viktor micsoda káoszt idézett elő a gazdaságban, hogy a teljes magyar nemzeti össztermék 8%-át szórta ki egy választás előtti költségvetésben, hogy ezt még csak nem is tervezte. Mielőtt én lettem az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, addig úgy gondolta, hogy ezt a választást ezt már eldőlt és nagyon könnyen megnyeri, és nem kell akkora osztogatás.
De bocs, szerinted ez azért van ez az osztogatás és ez az a mérhetetlen pénzszórás,
mert rosszul áll a Fidesz.
Mert hogy rosszul áll a Fidesz, értem, de hogyha ez bejön nekik, akkor mit fognak csinálni április 3-a után? Mert akkor ők állnak ott üres
államkasszával. Mindenki bajba lesz, ha Orbán lesz a miniszterelnök, ha nem. Ha én leszek Orbán, ez a két lehetőség van, lássuk be. Na most a különbség az, hogy ha Orbán lesz a miniszterelnök, akkor megeheti az, amit főzött. Ott lesz nem csak az rekord államadóság, rekord költségvetési hiány, rekord infláció, és iszonyatos vállalások. Elsősorban nyilván rá fog szakadni például a befagyasztott árak mellett a befagyasztott hitelkamat is. Tehát ez mindenkinek nehéz lesz, Orbánnak egy csöppet nehezebb, mert ő nem számíthat az unió segítségére, ő nem számíthat a nemzetközi közvélemény segítségére, tehát ő nem kapja meg azt a támogatást, amit egy nem tolvaj, korrupcióellenes kormány meg fog kapni az uniótól.
Akkor az EU segítségével kívánjátok leküzdeni ezeket az
két nagyon komoly forrásunk van. Az első három, azt lehet mondani, a szakértelem talán a legfontosabb. Tehát Orbán Viktor, aki ingyenes parkolással és nem ingyenes teszteléssel kezelte a koronavírus, Orbán Viktor azt hiszi, hogy a 32 éve megszüntetett árszabályozással lehet küzdeni az infláció ellen. Nem tudok szavakat találni arra, hogy mennyire inkompetens egy olyan miniszterelnök, aki azt gondolja, hogy 6 termék árának, a csirkefarhát meg az UHT tej árának a befagyasztásával meg lehet állítani az inflációt. Minden boltos tudja azt, hogy...
Azzal nem az inflációt lehet megállítani, azzal az X-et lehet jó helyre...
Még az se, én azt gondolom, de legfőképpen. Van 500 másik termék abban a boltban, aminek folyamatosan megy fel az ára, most az, hogy a csirkefarháton veszít a boltos, az más kérdés. Látszik, hogy a benzinár befogyasztás oda vezetett, hogy a mezőgazdasági gazdálkodók nem tudják a traktoraikkal kimenni és megművelni a földet, mert nincsen benzin a benzinkútjukba, és a többi. Tehát, hogy azt az inkompetenciát azt meg kell szüntetni, ehhez szakértelem kell. Nálunk még a programot is két volt jegybank elnök, egy volt alelnök, és komoly közgazdászok írták. Olyan emberek, akik például annak idején még
Batthyány... Van a szakértelem, bocsáss meg, az EU?
Az EU a másik, az EU pénzek, amit mi megkapunk, és a harmadik a korrupció visszaszorítása, a felszámolása. Önmagában a korrupció megszüntetése a legnagyobb rezsicsökkentés. Az, hogy mi nem fogunk 80 milliárdért a várba költöztetni a pénzügyminisztériumot ilyen helyzetbe, 50 milliárdért felújítani a Nemzeti Banképület, vagy sok milliárdért építeni Eszéken, Mészáros Lőrincnek egy stadiont, Eszéken csak 0,9, kevesebb, mint 1%-nyi magyarságban, valójában nem az ottani magyaroknak, hanem Mészáros Lőrincnek épít a mi pénzünkből egy stadiont Orbán Eszéken, Horvátországban. Tehát azzal, hogy mi a pénzszórást és a lopást leállítjuk, azzal, hogy az Európai Uniós segélyeket megkapjuk, hogy erős forintot akarunk és eurót akarunk bevezetni, ezzel és a szakértelemmel, a felelősséggel, azzal mi meg tudjuk fékezni ezeket. Orbánnak egyik sincs meg a három közül.
Mi a terve a médiával? Mi lesz a köztévével? Hogyan tervezi átalakítani? A Kesmával mi a terv? Számít-e egy újabb médiaháborúra?
Mindenféle küzdelemre számítunk természetesen. Tudjuk, hogy Orbán Viktor nem fogja könnyen adni az ő biztonságát és személyes szabadságát. Tehát akkor, amikor például a bíróságok függetlensége az valószínűleg azt eredményezni, hogy Orbán Viktor családja és barátai azok börtönbe mennének jelentős részben, hogy a Fideszes Bátor 133-nak lehet, hogy a többsége bizonyíthatóan tolva. Ezt egy független bíróság, egy valódi korrupciós ügyészség meg fogja állapítani természetesen. Tehát mi azt látjuk, hogy ő ezt nem fogja, egyszerűen nem fogja elengedni a médiát, nem véletlenül ő neki az agymosás az egyetlen remény arra, hogy a magyarok nem vasvilával fogják elkergetni.
Te, és mi a terved a köztévével? Tehát hogy kell elképzelni? Átveszitek a kormányt, akkor mi lesz? Az lesz mondva, hogy...
Mi szétzavarjuk a tisztán fideszes tabukból álló médiatanácsot. Hiába a veszteségtől való félelmében Orbán Viktor nem az idén nyáron esedékes időpontban, hanem már tavaly decemberben leváltotta, visszaléptette Karas Mónikát, és egy új fideszes pártkatonát nevezett ki a médiatanács élére. Nyilvánvalóan ezek annyira alkotmányellenes és súlyosan fölháborító és igazságtalan ítéletek voltak, vagy döntések voltak, hogy ezeket nem lehet elfogadni. Mi nem, ha most Orbán Viktor holnap hozna egy törvényt arra, hogy 130 év múlva van választás, azt sem fogadnánk el, azt sem fogjuk elfogadni, hogy olyan legfőbb ügyésze van Magyarországnak, aki nem üldözi a korrupciót, hanem szervezi, hogy az igazságügyminisztériumból szervezték nem csak a lehallgatást, de még a lopást is, a végrehajtásokat. Ugyanígy a médiatanács az, hogy megakadályozza egy médiatanács Magyarországon a sajtószabadságot, hogy minden ellenzéki, minden független médiumtól elvegyék a frekvenciáját, a rádióktól, és a többi, ez tűrhetetlen, és ez az első dolog, amit meg kell szüntetni.
Amerikában egy miniszterelnököt legfeljebb kétszer lehet megválasztani. Ezt tervezi ön is bevezetni?
Igen, annak ellenére Amerikában elnök van és nem miniszterelnök, de ezzel együtt a kérdésre válaszolva, igen, én szeretném, hogyha legfeljebb két cikluson át tölthetné valaki be a miniszterelnöki posztot.
Ebben van már konszenzus? Mert tudom, hogy nem mindig volt. Még mindig nincs.
Van olyan ellenzéki párt, aki ezt nem szeretné. Engem személy szerint ez, hogy nem. Mondhatnám, hogy fölháborít, de legalábbis rendkívül, rendkívül érthetetlennek tartom, de én azt gondolom, hogy ebben a konszenzust a parlamentben kell megszerezni. Lehet, hogy még a Fidesz is megszavazza akkor, hogyha már mi leszünk kormányon.
Tervezik-e nyilvánosságra hozni a magyar kommunista ügynökök aktáit?
Abszolút. Már 4 évvel ezelőtt megígértük, valamiért a Fidesz akadályozza ezt, nyilván náluk van a legtöbb kommunista is. De mi az első dolog, ez is a közös programban benne van, minden párt megszavazta eddig is az ellenzéki pártok a parlamentben. Kompromisszumok nélküli nyilvánosságot az ügynök aktáknak.
Ha annyira fontos a korrupció elleni harc, akkor miért nem tervezik eltörölni a mentelmi jogot, mint a Mi Hazánk?
Azért, mert a Mi Hazánk az nyilvánvalóan nem küzd a korrupció ellen, hogy más nem mondjak, hiszen annyi korrupciós ügy van még, amiből egyet sem a Mi Hazánk tárt föl. Tehát nem a Mi Hazánkra, a Fidesznek a kiszolgálójára, arra a pártra bízhatnánk a korrupciós elszámoltatást, amely minden önkormányzatban, ahova bejutott Mi Hazánkos, mindig a Fidesszel szavaz. Tehát nyilvánvaló a Balogh Károly kisgazda elnöktől tudjuk, hogy a Mi Hazánk kampányát a Lendvai utcában a Fidesz szervezi, Kubatov Gábor szervezi a Mi Hazánknak a kampányát. Tehát ezeket az információkat mérlegelve nyilvánvalóan lényegtelen, hogy a Mi Hazánk mit állít magáról, mert abból egyrészt semmit nem fog tudni megcsinálni, kettő nem is akar megcsinálni. A mentelmi jog az egy bonyolultabb kérdés, hiszen mi egy valamit garantálunk, hogy senkinek semmiféle biztonságot, védelmet bűn és korrupció ellen a mentelmi jog nem fog nyújtani. A mentelmi jognak van egy olyan általam egyébként abszolút indokoltnak tartott része, hogy ne lehessen ostobaságokkal állandóan mindenféle kamu feljelentésekkel valakit bíróságra rángatni, mint amit Lázár János tett velem az elmúlt 4 évben. Mint egy 20 feljelentéssel, 20 különböző ügyben csak Lázár János és a leghűségesebb emberei folyamatosan pereket indítottak ellenem, és én nekem volt már olyan, hogy Zala megyébe akarnak vinni tárgyalásra azért, hogy én minél több időt töltsek oda-vissza rohangálásra, minél több tárgyalás legyen, addig zárják le ezeket az ügyeket. Tehát a mentelmi jog az a visszaélésszerű zaklatástól véd, a bűncselekményektől viszont, és ezt garantáljuk, a bűncselekményektől senkit nem fog védeni a mentelmi jog. Bocsánat, és még azért a tisztességkedvéért, ha már az előbb éppen azt hiányoltátok, hogy én korábban milyen korrekt voltam a Fidesz-szel, és elismertem, ami helyes volt, és kritizáltam az ellenzéket, ez egyébként nem változott, úgyhogy most rögtön meg kell dicsérjem a Fideszt is, hogy a Fidesz a mentelmi jogát mindig kiadta a bűnözőknek, Boldog Istvánnak, Simonkának, Völnernek a mentelmi jogát kiadják. A baj az, hogy ezen túl nem megy a dolog, mert nem nyomozzák ki a bűneiket, 7 évig elhúzódik egy eljárás, mielőtt döntést hoznának, és Simonka, meg Völner, meg Boldog, a bűnözők, a gyanúsítottak, a vádlottak azóta is ott nyomogatják a gombot, és az ő szavazottukkal lett köztársasági elnök Novák Katalin.
Többet mond minden szónál a következő kategória. Ez is az egyik személyes kedvencem. Nemes egyszerűséggel csak annyi, hogy Gyurcsány. Sok kérdés érkezett egyébként vele kapcsolatban. Nyilván érdekli az embereket, úgyhogy most szeretném, ha válaszolnál is néhányra ezek közül. Milyen érzés úgy belevágni a magas szintű politikai életbe, hogy nincsenek elvei, hiszen egy elvekkel rendelkező politikus nem állna össze egy bukott miniszterelnökkel és annak embereivel?
Hát Orbán Viktor bukott miniszterelnök volt 8 éven keresztül. Akkor is úgy gondolták, hogy egy bukott miniszterelnökkel nem lehet összeállni. Nézze, én úgy gondolom, hogy Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormánya, Magyarországot az egész Európai Unió legszegényebb országává tette, ahol a legtöbb szegény ember él, a leghalálozóbb országá tette, ahol a második világháború óta soha olyan év nem volt, mint a tavalyi, hogy annyian haltak volna meg Magyarországon, és a legkorruptabb országá tette, ahol egy egyszerű gázszerelő gazdagabb lesz, mint Erzsébet angol királynő, mindössze 4 év leforgása alatt, vagy ahol az Európai Unió indítana eljárást a miniszterelnök veje ellen lopás miatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan szégyen, amit Magyarországnak meg kellett élni Orbán Viktor miatt, hogy nekünk, nem csak bal, hanem jobboldali embereknek, nem csak ateistáknak, zsidóknak, de keresztény embereknek is tiszta lelkiismerettel mindent meg kell tegyünk azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsuk, a magyar korrupciót felszámoljuk, és ha erre a korrupció felszámolási programra szövetséget tudunk kötni baloldali emberekkel, meg 2010 előtt kormányzati szerepet vállalt emberekkel, akkor ezen jó ügy érdekében mindenképpen együtt kell működnünk, hazánk, Magyarország fölemelkedésének ez az áloga. Nincs más megoldás, mint a korrupt fideszes bűnözőkkel szemben mindenkinek össze kell fogni, minden embernek, aki eddig nem politizált, annak is. Ez abszolút hazánk megmaradása, a nemzet megmaradásának az áloga. Orbán elmúlt 12 évében 800 ezer magyar hagyta el ezt az országot. Ez akkora tragédia, mint Trianon. Minden hatodik magyar gyermek külföldön születik. A magyarság akkor fog tudni megmaradni, a magyar fiatalok akkor maradnak itt, a nagymamák az utolsó faluban is akkor fogják látni az unokáikat, ha Orbán Viktor megy. Ha Orbán megy, az uniós pénzek jönnek, ha Orbán marad, a magyar fiatalok mennek. Ez a tét, óriási a tét ezen a választáson.
Mi a garancia arra, hogy ha megválasztják, akkor Gyurcsány Ferenc nem kap vezető miniszteri feladatkört?
Hát erre egy garancia van, nyilván az, hogy egyrészt ezt én sem támogatom, másrészt ő maga is elmondta, hogy semmi ilyenre nem is pályázik. Tehát soha föl sem merült, hogy Gyurcsány Ferenc bármilyen vezető közjogi pozíciót szeretne magának, és a természetesen a kormánypárt, vagy leendő kormánypártok, tehát a mai ellenzéknek sem szerepeljen a tervei között, senki nem föl nem vetette ezt, és nem is biztos, hogy szeretné.
Gyurcsány Ferenc esetében, mint a legerősebb koalíciós partner, hogyan kell elképzelni az elszámoltatást? Lehet-e számítani arra, hogy a DK kikerül a képből ezáltal?
Hát nézze, azt, hogy a DK kikerülne, azt nem hiszem, hiszen a Fidesz 12 éve próbálja Gyurcsány Ferencet és a DK-t elszámoltatni, semmi sikert nem ért el. Tehát, hogyha a Fidesz 12 év alatt egyetlen egy olyan korrupciós botrányt nem tudott még rákenni a DK-ra vagy a Gyurcsányra, amivel el tudta volna számoltatni, most, hogy korlátlan hatalmuk van, egy politikailag irányított ügyészségünk van, egyre inkább politikai irányítás alatti bíróságok vannak Magyarországon, 12 év. Miért nem volt ez elég Orbánnak arra, hogy bemutassa, hogy Gyurcsány vagy a DK az lop és bűnöző?
Természetesen, akkor te azt állítod, hogy Gyurcsány Ferenc...
Nem állítom, én azt szoktam mondani, hogy csak két magyarázata van annak, hogy 12 év alatt semmit nem tudtak rábizonyítani, és nem Gyurcsány Ferencre mondom, hanem az előző kormánynak számos más tagjára is. Az, hogy vagy makulátlanul tiszták, és semmi korrupció nem volt abban a 8 évben, vagy együtt loptak a Fidesszel. Én például rendkívüli módon föl vagyok háborodva azon, hogy a négyes metró ügyét meri emlegetni például Hollik István egy tihanyi vitában. Tehát tessék belegondolni, 12 évük volt arra, hogy az Unió által is korrupciónak minősített négyes metró ügyét föltárják. Nyilvánvalóan fölmerül a gyanú, hogy már 2010 előtt is fideszes lopás volt a négyes metró, és ezért nem számoltatta el a Fidesz ezt. Tehát mi egy olyan, az uniós ügyészséghez való csatlakozással minden korrupció ellen föl fogunk lépni, ott nem lesz jobb meg baloldali, ott nem lesz 2010 előtt utáni, ott nincsen ellenzék meg kormánypárt sem, csak korrupció van. Tehát az önmagában Hadházi Ákos is garancia rá, az Európai Ügyészség is garancia rá, hogy minden korrupciót föltárunk. Tehát, hogyha valaki a szocialista vagy baloldali korrupció ellen akar valami föllépést, akkor is az ellenzékre kell szavaznia, mert a mai szocialista párt igenis megszavazza az Európai Ügyészséghez való belépést, amivel minden korrupciót, akár a hozzájuk köthető korrupciót is egy független ügyészségnek a vizsgálatának teszi ki. Tehát ez az igazán tisztességes megoldás, ezt nagyra értékeljük. Természetesen a DK is, az összes ellenzéki párt hajlandó csatlakozni az ügyészséghez, hajlandó Hatházi Ákos megbízni az elszámoltatásra, már pedig Hatházi Ákos Tóth Csaba ellen is megmutatta, hogy neki nincs jobb és baloldali korrupció. Ahogy minden szélsőségtől, úgy minden tisztességtelenségtől és korrupciótól is meg akar szabadulni az ellenzék, az ellenzéki pártok.
Mi garantálja, hogy befolyása lesz az ellenzéki koalíció tevékenységére, és nem egy kirakat bábú lesz, hiszen valószínűleg a DK-nak lesz a legtöbb mandátum a parlamentben?
Hát én attól félek, hogy nem a DK-nak lesz a legtöbb mandátum, hanem a Fidesznek. Tehát, hogy még akkor is, hogyha mi mondjuk az én reményem szerint akár 133 helyet szerűzünk is, a DK-nak nem lesz 66 helye a Fidesznek, ha mi nekünk 133 lesz, a Fidesznek mondjuk 66. Matematikai jog még mindig lehet, hogy a Fidesz 66 fővel a legnagyobb frakció lesz, a másik, az összes a koalíciós pártok, az ellenzéki pártok, azoknak lehet, hogy egyikének se lesz 66 képviselője, sőt, én biztos vagyok benne, hogy nem lesz. Tehát a legtöbb szavazat még mindig a Fidesznek van. Hogyha a koalíció megosztott, és mondjuk lesznek olyan kérdések, amiben akár a határon túli magyarok támogatása, akár a korrupció ellenség, lehet, hogy éppen a fideszes szavazatokkal fog átmenni egy döntés, ezt nem tudhatjuk, tehát a fideszes szavazóknak most az az érdeke, hogy ők is az ellenzékre szavazzanak, mert csak akkor lesz tisztességes elszámoltatás, csak akkor jönnek az uniós pénzek, és csak akkor lesz fejlesztés, akkor nem fognak a fideszes nagymamáknak a szabadságvágyó unokája.
De mi garantálja azt, hogy te ebben nem egy bábú leszel?
Tehát nézd, nyilván garancia csak arra van, ami már megtörtént, tehát én természetesen azt nem tudom neked garantálni, hogy bármelyik ellenzéki párt, esetleg éppen a Fidesz által megfizetett árulói nem fogják megtörni az egységet. Ezt nem tudhatjuk.
Vannak ilyenek jelenleg?
Nem tudunk ilyenről, de én őszintén szóval Orbán Viktort ismerve mindent el tudok képzelni. Én már nagyon sok jelét láttam annak, hogy Orbán Viktor igyekszik az ellenzéken belül is árulókkal dolgoztatni. De hát ezt most nem tudunk ilyenről, és ez egy nagyon jó dolog, vagy nagyon komoly összefogás van, egy nagyon komoly ellenzéki egység van, természetesen Orbán Viktor mindenre kísérletet fog tenni, mondom neki, óriási a tét, neki a milliárdjai, meg a személyes szabadsága bátorítja azt, hogyha Magyarországon demokrácia és jogállam lesz.
Megmosolyogtató a kérdés, de azért felteszem. Miért nem mondatja le Gyurcsányt az ország érdekében? Ennyit kellene tenni, és garantált lenne a győzelem.
Hát bárki...
Ennyi, Péter.
Igen.
Hát ennyi lett
volna. Ilyen egyszerű,
igaz? Le kellene mondatnod a Gyurcsányt.
Igen. Tehát nyilvánvalóan mi nem szólunk bele egyes pártoknak a magánügyébe. Gyurcsány Ferenc a DK-nak az elnöke, csak a DK dönti el, hogy ki a DK-nak az elnöke, tehát ezt a DK-ba kell belépni a kérdést feltevőjének, és ott kell ezt kezdeményezni. Én nekem sem mandátumom nincs erre, sem felhatalmazásom, sem semmilyen eszközöm. Én nekem egy a fontos, hogy teljesen mindegy, hogy melyik párt hány százalékot kap és ki a vezetője, az ország haladjon a jó irányba.
Hogyan fogja megelőzni azt, hogy ugyanúgy megpucsolják Gyurcsányék, mint Mengyesi Pétert 2004-ben?
Hát azt hangsúlyozni kell, hogy a szocialista párt döntött úgy akkor, hogy a saját miniszterelnökét visszahívja. Most nyilvánvalóan nem egy pártnak a miniszterelnökeként indulok, hanem egy hatpárti koalíciónak a miniszterelnökeként. Ez azt jelenti, hogy a hat párt mindegyikének, vagy legalább a többséget adó pártoknak, ami véleményem szerint minimum 5 vagy 4 párt lesz, tehát hogy neki kellene megállapodni a konstruktívan egy új miniszterelnök jelölt személyében, és annak mindenféle következményével kellene számolni, különösen a közvélemény tekintetében. Éppen ezért Gyurcsány Ferenc maga is kijelentette, hogy nincs ilyen szándéka, és hogy igenis természetesen a DK és a többi ellenzéki párt is engem fog támogatni miniszterelnök jelöltként és lendő miniszterelnökként egy hasonló szavazáson, és hát aztán megint csak azt mondom, nekem már az a legfontosabb, hogy azok az országot visszavezessük a demokráciába, a jogállamra, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, elindítsuk az euró bevezetését, adómentessé tegyük a minimál bért, nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, tehát ezeket a dolgokat, ha megtesszük, akkor őszintén szóval engem kevésbé érdekel, hogy ki lesz majd a miniszterelnök utána, ha az ország már visszatalált a demokráciába, tiszta megmérettetés lesz, ezt ha el tudjuk érni, ez egy fantasztikus eredmény lesz, és ez még a fideszes szavazóknak is az érdeke.
Hát meg azért ez fontos hozzátenni, hogy itt bárki tenne ilyenre kísérletet, mivel hogy a választók kényszerítették a jelenlegi helyzetet, ez tulajdonképpen ez egy öngyilkosság lenne bármelyik, ez egy politikai öngyilkosság lenne mindig párt részéről, hogyha téged megpróbálnának elmozdítani, hiszen téged egy előválasztás pozícionált oda, ahol most vagy, és az azt jelenteni, hogy szembe mennek a választókkal, azt szerintem egyik ellenzéki párt sem élni.
Én is egyetértek ezzel.
A beszélgetés első részében nem fért bele minden. Jövő héten is érdemes lesz velünk tartani, hiszen tömören és érthetően beszélünk majd oktatásról, lakhatásról, egészségügyről és persze a nyugdíjról is. Ne feledd, ha csak pár órád van foglalkozni a politikával a választások előtti időszakban, mindenképpen tarts velünk. Segíts egy megosztással eljutatni a tartalmainkat azoknak, akik csak a propaganda médiából tájékozódnak. Iratkozz fel és találkozunk a jövő héten!